5 Mózes 8, második és harmadik verse. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Imádkozunk. Ezen a vasárnap reggelen én is úgy jártam, mint Monci karácsonykor, mert már harmadik alkalommal szilveszterkor valamilyen oknál fogva én vagyok beosztva, nem biztos, hogy Isten tiszteleten, de a délutáni szolgálatra. És hát ugye szilveszterkor miről lehet beszélni? És nem mertem elővenni a régi jegyzeteimet, de ez az ige persze automatikusan beugrott, és valószínű, hogy ez is volt a textus. De talán tudatosan is nem vettem elő, aztán, hogyha ugyanazt mondom, akkor az elég, lehet, hogy jó bizonyítvány, de rossz is egyben, de úgy gondoltam, hogy talán már megint szeretnék végigmenni ezeken a gondolatokon, és úgy gondolom, hogy van lehetőségünk azért, és ez az énekek is olyan bátorítóak voltak számomra, hogy vissza lehet emlékezni. Talán először egy-két dolgot szeretnék mondani ezzel az igével, mert egy kicsit keményen hangzik, hogy az 5 Mózes 8-ban valami olyasmiről beszél, amikor egy hatalmas próbának a végén van Izrael, hát amiből csak két ember került ki élve. Hát ez a két ember, Káleb és Józsué. És olyan döbbenetes volt számomra, hogy Isten miért adta ezt a 40 évet. Hát kiderült ugye, a Bibliában ennek utána lehet nézni, hogy amikor a kémeket kiküldte Mózes, akkor visszajött a 12 ember, és abból két ember azt mondta, hogy mindez igaz, amit a többiek is mondanak, hogy nagyon jó föld, és nagyon hatalmas népek laknak ott, de csak két ember mondta azt, hogy Istennel el tudjuk azt foglalni. A 10 azt mondta, hogy hát oda nem szabad menni, ráadásul egy ilyen modern pszichológiai képpel élve, ilyen kényszeres gondolkodás lett rajtuk urrá, mert azt mondta, hogy olyannak éreztük ott magunkat, mint a sárkák. Ráadásul ők is úgy néztek le ránk. Na hát ez az igazi probléma. Amikor azt gondoljuk, hogy mások is úgy tekintenek ránk. És erre azt mondta Isten, ami megdöbbentő számomra, hogy 40 napig voltatok ott azon a földön kikémlelni. De miután ugye elkeserítettétek Izrael szívét, ezért minden nap egy élet vesz el a ti életetekből. Olyan értelemben, hogy nem mehettek be az ígéret földjére. 40 nap és 40 év. Ezt az helyet a 4 Mózes 14.34-ben olvassuk, és ezt maga Isten szabja ki ezt a próbát, vagy nehézséget, nem tudom, hogy ítéletnek lehet-e venni. 40 napig kémleltétek ki azt a földet, most 40 évig bűnhődjetek egy-egy napért, egy-egy esztendőt számítva, hogy megtudjátok, mi az, ha ellenkeztek velem, vagy ha én ellenkezem veletek. Tehát azért igazából ez nem egy igazi szilveszteri visszaemlékezési alapige, hogyha úgy belegondolunk. Csak én azért szerettem volna ezt tisztázni, hogy mi nem így fogunk visszatekinteni, ahogy Izrael népe. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy Isten, amikor ezt az igét mondta a népnek, az ma is érvényes. Most nekünk talán olyan szempontból sokkal-sokkal jobb helyzetünk van, hogy nem ilyen előzmények vannak a mi életünkben, mint Izraelnek. Ráadásul nem 40 év. Látok itt, aki már 240 évet is élt, de most egyetlen egy évet kellene, hogy így mondjam, egy kicsit feldolgozni. És azért örülök neki, hogy most ilyen értelemben 30-a vasárnap, mert azt lehet mondani, hogy szilveszter küszöbén vagyunk. Ugye holnap lesz a nagy ünnep ebben a világban, amikor szeretnének az emberek mindent elfelejteni, és valahogy kimosni az egész évet, az összes gondot, bajt, problémát, és valahogy talán a könnyedén átmenni egyik évből a másikban, és egymásnak valami nagyon sok jót kívánni, amiben tényleg sok szeretet van és kedvesség, de vajon van-e alapja? És úgy gondolom, hogy nekünk most van egy olyan lehetőségünk, hogy ezen a napon egy kicsit visszatekintsünk, holnap pedig majd egy kicsit előre tekintsünk, és ebben szeretnék egy-két gondolatot, amit hát én is szeretnék rajta végigmenni, de hát még én sem mentem rajta végig, hát van rá még 24 órán. Úgy gondolom, hogy ennek az az értelme, ennek a visszaemlékezésnek, vagyis bocsánat, onnan indulni, hogy az ige felszólító módban szól hozzánk, ugye azt mondja, hogy emlékezz vissza, mondja a népnek, és úgy gondolom, hogy hát ez egy teljesen jó dolog, hogyha az ember úgy tudja ezt az igét tekinteni, mint egy engedelmességi lépést. Én a magam számomra így fordítottam le, emlékezzek vissza, bátran, ezt Isten mondja, ennek van valamilyen értelme, és így keresgettem, hogy milyen értelme lehet annak, hogy az ember így visszatekint. És én négy dolgot láttam, ennél biztos sokkal több van, de négy dolgot láttam, amiért biztos, hogy érdemes, nekem legalábbis, és remélem másoknak is talán, visszatekinteni egy évnek a történéseire. De itt nem csak külsőre gondolok, hanem belsőre is, ami bennünket érintett. De aztán majd szeretném ezt még egy kicsit tágítani is. Úgy látom, hogy nagyon jó dolog egyben látni egy időszakot. Hát Izraelnek 40 évet kellett áttekinteni, talán az egy kicsit sok is volt, illetve hát csak Józsefnek és Kálebnek volt 40 év, a többinek annál csak kevesebb lehetett, hanem azt látjuk, hogy egy évet kell, úgymond, visszatekinteni. És ebben a gyorsuló világban, amiben élünk, én azt hiszem, hogy nem kis dolog. A rádióműsorok, ahogy az ember megy az autóba és bekapcsolja, valahogy mintha arra készletnének bennünket, hogy információval ellássanak, és a múltat egy kicsit valamilyen értelemben felejtsük el. De ez nem tudatos, hanem inkább valamilyen módon előre akar vinni bennünket. Jó, tudjuk, a kereskedelem az arra, hogy minél többet költsünk, de egyáltalán az a gondolkodás, hogy elmélyedni, valamiben úgy megállni, arra valahogy mintha ez a korembere képtelen lenne. És én azt hiszem, hogy mi magunk, Isten gyermekei is távol vagyunk egy kicsit attól, hogy így gondolkodjunk. Én nekem drága feleségem mondta, hogy te hogy tudsz 3 perc alatt elaludni, amikor lefekszel, azt mondja, hát át kéne gondolni, akkor mondom, biztos az én a rámos vagyok. De tényleg olyan jó dolog lenne az, hogyha az ember még egy napot is, egy rövidebb időszakot is egy kicsit úgy mérlegelne. Az esti igeolvasásnál talán ott még ott van, de a lefekvés előtt én nekem sajnos arra nincs sok időm már, de azért olyan jó dolog végig gondolni, hogy mi történt. És ugye ezt mondják a bölcsek is, hogy aki a múltjával nem foglalkozik annak, ugye, és nem törődik, annak nem lesz jövője, mondja a történelem, és ez biztos, hogy igaz. De a mi életünkben is rendkívül fontos, és úgy látszik, hogy Isten is ezt nagyon fontosnak tartja újra és újra, hogy valamilyen időszakot újra és újra egy kicsit elemezzünk, azért, hogy abból tanuljunk valamit. Aztán az, hogy tudatosítani magunkban, hogy mi történt velünk. Tehát nem csak az, hogy átvágott rajtunk egy év. Mert azt hiszem, hogy egyetértünk Salamonnal abban, aki már elég idős volt, amikor írta azt a Zsoltárát, hogy taníts minket úgy számolni napjainkat, hogy bölcsészhez jussunk, mert azt mondja, olyannak az évek, úgy, mintha repülnének. És magam is 50 fölött úgy érzékelem, hogy minden év csak úgy egyik a másik után rohan, aztán, hogyha nem vigyázunk, akkor megöregszünk. És az idősek még inkább úgy látják, ahogy beszélgetek velük, hogy rohan ez az idő, és vajon igazából tudunk-e értékeket átvinni egyik évről a másikra. Aztán azért azt is jó megvigyelni egy ilyen évvel kapcsolatban, hogy történt-e változás az életünkben. És ez azt gondolom, hogy azért fontos, mert nem csak pozitív változás történhet az életünkben, történhet külső munkai változás, talán vagy egyéb dolog, vagy műtéten estünk át, vagy leérettségizett a gyermek, vagy én nem tudom, mikre lehet gondolni, de igazából történhetnek negatív változások is, és lehetnek külsők és belsők. És ezt olyan jó végig gondolni, hogy ezek mik voltak ebben az évben. És utána pedig még egy nagyon fontos dolog van szerintem, hogy le tudjunk zárni egy időszakot. Szerintem az se lenne jó, ha minden évben a 2007-es évvel foglalkoznánk. Vagy kinek mi a legnehezebb év, mondjuk az én életemben a 2004. Hogyha mindig azzal foglalkoznék, hogy mi volt 2000-től 2004-ig. Sokszor eszembe jut, mert nagyon nehéz időszak volt, de azt hiszem, hogy az nem volna igazán célra vezető és építő a saját magam és a környezetem számára. Hát aztán akkor kezdjünk neki ennek a kis elemzésnek. Nekem az jutott eszembe, hogy az első kérdés, hogy tavaly szilveszterkor mit csináltunk. Tehát egy kicsit lépjünk vissza, hogy megfogalmazunk-e célokat, terveztünk-e változásokat saját életünkben. Egy probléma van, ha nem terveztünk. Valaki azt mondta, ezt olvastam, ha semmit tervezed, azt is éred el. Ne tervezzünk a semmit. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a mi életünkben is, hogy tervezzünk. A Bibliában több helyen olvasunk, és nem szeretném most citálni az igéket, hogy Isten tervez, és terve van az emberrel, az emberiséggel, és ezt újra és újra kijelenti a proféták által, hogy ő mit gondol és mit tervez. És van olyan gondolat, amikor azt mondja Ábrahám a kapcsolatban, hogy eltitkoljam el az én barátom elől, hogy én mit tervezek, ugye Sodomával és Gomorával kapcsolatban. Hogy Isten egyik alaptulajdonsága, hogy tervez, erről hallottunk nyáron a csendes héten Rich-től is, és ő ez megerősített bennünket abban, hogy amit Isten tesz, azokban még nagyon jó, hogyha tudunk, hogy így mondjam, követni. Tehát akkor mi is történt 2007-ben? Egy kis személyes példával szeretnék élni. Én a tavalyi szilveszterre szeretnék utalni. Sokan itt voltunk, ebben a félkörben ültünk, és aki vezette az alkalmat, kitett egy hatalmas nagy fehér lepedőt a falra, és azt mondta, hogy bátran előjöhet az, aki szeretné mondani, hogy mi történt 2006-ban. És amikor elmondta, akkor azt mondta, hogy itt van négy vödör festék, amelyik legjobban illik rá, de, vagy te szerinted ez az éved ilyen volt, abba mágd bele a tenyeredet, és tegyél egy új lenyomatot, vagy tenyér lenyomatot a lepedőre. Úgy emlékszem, hogy a piros volt a happy, a zöld, a sárga az már egy árnyaltabb volt a sikerekben, a jó évben, és kék volt az, akinek nagyon nem tetszett a dolog. Hát én számomra, én bátran belenyomtam csuklóig a pirosba, és rá is nyomtam, mert nagyon nagy változás volt az életemben, egy nagyon jó munkahelyet kaptam, és hát fürödtem az örömben, és hát oda is tettem. És aki ezt idézőjelben nem hiszi, menjen le az ifiterembe, ott van, mert aztán az Andris megcsinált egy gyönyörű kis hajót, vagy a Gábor, és ott van annak a vitorla vászna, képezi az a tavalyi kis tenyér képünk, amit ott készített a kis gyülekezet. Hát aztán ezzel kapcsolatban azért szerettem volna tavaly szilveszterre visszamenni, mert elég gyorsan jött a január 3-a az első munkanap az én életemben, és egy kis kontraszt azért adódott. Gyönyörű év, piros tenyérnyoma lepedőn, és bejön az igazgatóm első munkanapon. Hát általában az igazgatók magukhoz szokták hívatni az embereket, nekem az már furcsa volt, hogy ő jön oda, és hogy kicsit feszeng, hát főleg ő miért feszengene. Azt mondja, Gyula, beszélnünk kell. Hát ez sem tűnt olyan nagyon biztatónak, és azt mondta, hogy hát először van egy rossz hírem, meg egy jó hírem. Hát bizony én csak a rossz hírt próbáltam fölfogni, hogy már jó hír nem lehet, ha már van rossz hír. És hát elmagyarázta, hogy leépítések vannak, és megszűnik a munkakör. Hát így egy pillanatra kiszaladt a vér a fejemből, és már a jó hírt azt nem hallottam, hogy azt mondta, hogy hát azért számítsunk rád, és van megoldás. De egy pillanat alatt eszembe jutott az, hogy Isten hogyan bánt velem. De ez valami olyasmi lehetett, mint amikor az ember fuldoklik a vízbe, és úgy lepereg előtte az élet. Hát ez egy kisebb változata volt, hogy milyen is az Isten. És úgy kimondtam azt, amit gondoltam, és egy pillanatra meg is bántam, vagy nem tudom, meggondolatlannak éreztem, mert azt mondtam, tudod, én ezt egy kalandnak élem meg. Hogy vajon Isten mit fog kihozni belőle, ezt már nem mondtam neki. Csak az, hogy ez egy kalandnak fogom megélni. És én úgy láttam, hogy Isten valahogy nagyon kegyelmes, hogy miért, azt nem tudom, azt is tudom, hogy nem érdem szerint, de én egy próbának értem meg, hogy egy pillanatra elveszett a munkájám, és aztán mégse veszett el. De Isten azért bemutatta nekem ezt a kontrasztot, a piros tenyér, és utána egy felmondás. Tehát így kezdődött nekem a 2007, és úgy gondolom, hogy amikor végigmennék ezeneken a pontokon, amit úgy elgondoltam, hogy érdemes ezen elgondolkodni, akkor ezt a személyes példát szerettem volna elmondani, hogy lehet, hogy sokunk életében nagyon erős kontraszt lesz a 2006 és a 2007 között. De úgy gondolom, akkor is érdemes abban bízni, amiről énekeltünk is, hogy az Úr jó. És ugye 2000-ben ott lenn, hol is voltunk, azt már arra nem emlékszem, Jászárokszállás, eszembe jutott, Rics arról beszélt, hogy milyen az Isten, milyen az ő tulajdonsága. És azóta a szívemben cseng, mert akkor kezdődött a betegsége a feleségemnek, hogy az Úr jó. És azt mondta, hogy akármi történik velünk, akkor is ez az ige meg fogja állni a helyét, ha mi még nem is értjük. És ez erősítette a legnehezebb időszakokban is, és erősítsen bennünket is, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez a 2006 volt a legnehezebb az élet, 2007 volt a legnehezebb az életünkben. Mert Isten azt valamire használni akarja, valamit abból áldásként akar, ami számunkra hozni, még ha fel sem tudjuk azt fogni. Tehát a leltárt kezdhetjük azzal, hogy mi történt velünk, és itt szeretnék egy kis bővítést csinálni, és a végén egy kis modellt, a legegyszerűbb modellt bevezetni, vagy végigmenni azokon. Tehát azt tehetjük, hogy ezt megnézzük, mint egyén. Tehát ez a legüzösebb, és talán a legegyszerűbb, mert saját magunkat, hát azok a dolgok, amik megtörténtek, azokkal képben vagyunk, azokat tudjuk. De ezt meg lehet csinálni a családdal. Meg lehet csinálni egy házaspárnak, meg lehet csinálni egy kis csoportnak, ugye a gyülekezetben vannak csoportok, és meg lehet csinálni a gyülekezetnek. És ezt az öt pontot, amit úgy szeretnék felvázolni, majd szeretném megcsinálni az egyikkel, amire legkevésbé vagyok, hogy mondjam, biztos, hogy én jól el tudom mondani, mert több embert érint. De úgy gondolom, hogy érdemes több területen ezt megnézni, mert így lesz teljes talán az a kis közösség, vagy az az élet, amiről éppen beszélünk. A második gondolat, az első gondolat, hogy mi történt velünk, kívül-belül. A második gondolat az, amit így végig lehet gondolni, hogy az egyes események, változások mit eredményeztek bennünk. Tehát most nem az, hogy ez jó vagy rossz volt, tényszerűen. Mi történtek, és erre milyen reakciók keletkeztek az én életemben, mik voltak a következmények. Tehát inkább egy ilyen feltárás, ilyen rátekintés ezekre. Volt-e okunk a hálaadásra, átértünk-e vigasztalást, esetleg megtérést. És érdekes, hogy ugyanennek a felolvasott résznek a 16. és 17. versében mit mond az ige, amikor sikerekben gazdag valakinek az élete. És most nem biztos, hogy anyagira gondolok, itten az ige anyagiról beszél, az lehet lelki is, az én esetemben 2006-ban talán ilyen értelemben egy külső anyagi dolog volt. Azt mondta az ige, és ez nagyon jó figyelmeztetés mindnyájunknak, ő táplálta pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és hatalmas kezem szerezte meg ezt a gazdagságot. Itt a gondolat, hogy akármilyen jó dolog történt, valamiképpen megneveregessük a vállunkat. Én azt gondolom, hogy olyan csodálatos Istennek az igéje, hogy aki nagyon mélyen van, azt igyekszik felemelni, aki úgy gondolja, hogy már fellegekbe jár, azt próbálja visszahúzni. Aztán, ha sikerül, akkor úgy gondolom egyensúlyban maradunk, ha pedig nem, akkor lehet, hogy nagyon elkeseredünk, és netán eltávolodunk Istentől, vagy nagyon fejünkbe száll a dicsőség, és akkor megint eltávolodunk Istentől. Az egyensúlyra azért van szükségünk, hogy az Isten közelébe kerüljünk, és ott is maradjunk. Aztán a harmadik gondolatom az, hogy a fő leltári jellem talán, hogy az egyes eseményekben megtaláljuk-e Isten munkáját. Tehát nem csak a sorsnak a sodrásában mi élünk, és hát most így jött ki, hogy felszálltunk egy buszra, aminek kilukadt a kereke, és 2 órával később értünk be a munkahelyre. Szóval nem ilyenre gondolok, hanem arra, hogy felismertük-e az ő akaratát, szavát, véleményét rólunk. Ez már talán egy nehezebb pontja ennek a dolognak. 2 igét szeretnék felolvasni, ami nagyon jól mutatja, hogy volt két gyülekezet, akinek Jézus Krisztus küldött üzenetet a jelenések könyvén keresztül János apostolon, és az efezusi és a szárdisi gyülekezetnek pont erről beszél, hogy mit ismert föl benne Isten, és Jézus Krisztus kéri őt, hogy emlékezzen vissza, hogy honnan került ki, és hova térjen vissza. A jelenések 2-ben azt írja az efezusi gyülekezetnek, emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Tehát itt szintén van szó arról, hogy emlékezzünk, megvan adva az, hogy mi a véleményem rólad, mondja Isten, mit csinálj, és hogyha ezt nem teszed meg, akkor mi történik veled? Hát ez egy elég komplett emlékezés, kijelentéssel, utasítással, és egy reménységgel, ha megteszi. Lehet, hogy mi nem vagyunk ilyen könnyű helyzetben, de ez a pontot, amit én mondtam, hogy vajon föl tudjuk-e ismerni, hogy Isten szólt-e hozzánk? Szólt-e hozzánk az ő ügyéje? Idézel, hogy szokták mondani, volt-e valami világosság Istennel kapcsolatban, hogy ezt ő mondta? Nem egy testvér mondta, nem mások mondták, hogy már illene, hát, hogy régen a testvérek szokták mondani, hogy még csak itt tart ez a testvér. Hát, sajnos ott tart, de nekünk nem arra van szükség, hogy előrébb rúgjuk őt egy kicsivel, közelebb Istenhez, hanem hogy önmaga forduljon az Úrhoz, és nekünk is erre van leginkább szükségünk. A szárdiszi gyülekezetnél már még nehezebb a kérdés, mert ott azt mondja, kicsit előrébb mondom, tehát inkább az első verstől a harmadikig, mert itt egy kis látlelet van. A szárdiszi gyülekezet angyalának írt meg, azt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és 7 csillag van, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Tehát itt is van szó egy látleletről, hogy Isten hogyan gondolkodik egy gyülekezetről. Hát talán a legkívánatosabb ennek az ige alapján, hogy Isten hogyan lát bennünket, mint gyülekezetet. De azt gondolom, hogy maradjunk annál, hogy mint személyek, mint egyének, hogyan gondolkodunk arról az évről, amit 2007-es évnek nevezünk. Aztán van egy olyan kérdés, hogy egyik oldalon, hogy felismertük-e Istennek az akaratát, de vajon ennél van talán egy még fontosabb kérdés, vajon a közelebb kerültünk-e Istenhez? Tehát tudom-e, hogy mi történt velem? Tudom-e, hogy Istennek milyen akarata volt az én életemben? Ezt vajon fölismertem-e? De van ennél talán még fontosabb kérdés, hogy én közelebb kerültem-e 2007-ben az Úrhoz, mint 2006-ban? És ezért nem azért van szükség, hogy a régi időket rajzoljuk fölfelé a grafikont, amit csak fölfelé ment, csak fölfelé, már aztán elhagyta a plafont is, csak a valóság nem, hanem arról van szó, hogy Istennek egyik célja, egyik reménysége az emberrel kapcsolatban, hogy azt mondja az 1 Korintus 1.9, hogy azért jött az Úr Jézus, hogy Istennel, az ő fiával, Jézus Krisztussal legyen közösségünk. Még nem is azt mondja, hogy az elsődleges, hogy szolgáljunk neki, hanem hogy vele közösségben legyünk. Tehát mennyire vagyunk mi közösségben vele? Mennyire vagyunk jó kapcsolatban? Hogy mondjam, hogyha szabad ezt a kifejezést, mert az Úr Jézus mondta, hogy barátaimnak nevezlek, mennyire tudja azt mondani, hogy mi jó barátok vagyunk? Mert őróla biztos elmondhatjuk. Aztán ehhez a gondolathoz az az ige jutott eszembe, a 2 Korintus 13.5, ami megint csak egyfajta kérdőív a mi számunkra. Maga Pál apostol mondja, nagyon kevésszer a Bibliában, tehát nehogy valaki azt mondja, hogy ez a feladat majd napról napra, mert ez a gondolatsor nagyon kevésszer szerepel az igében, de ami szerepel, az szabad komolyan bennünk, és úgy gondolom rendszeresen. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Avagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Tehát itt van egy önvizsgálat. A visszaemlékezésnek ebben a vonatkozásában az egyik legfontosabb ismérve talán, vagy eredménye az, hogy milyen önismerethez jutunk. És amellett, hogy önismerethez jutunk, Isten ismerethez jutunk, mert mi össze vagyunk kapcsolva ővele. És nem tudom, hogy melyik van előbb, ha az Istent jobban ismerjük, akkor valószínűleg jobban ismerjük magunkat, de ha jól ismerjük magunkat, akkor kellőképpen rászorult, kegyelemre szorult bűnösek leszünk, és bátran, és nagy erőket vonultatunk fel, hogy ő hozzá forduljunk. Az ötödik gondolat pedig az, hogy maga, ami mennyei atyánk, hogyan értékeli a mi évünket. Ezen érdemes elgondolkodni. Úgy gondolom, hogy talán ez a legnehezebb, mert hát nekünk nem áll rendelkezésünkre egy ilyen levél, még a gyülekezetnek sem, amit a Béke utcai gyülekezetnek írna az Istennek az angyala. Jézus Krisztus nem írt nekünk ilyen levelet, de azt gondolom, hogy mindjárt szüksége van arra, hogy valamiképpen elhelyezze az ő évét Isten szemszögéből. És ezért jó ismerni Istennek az igéjét. És úgy gondolom, hogy ha ismerjük az Isten igéjét, vele közösségben vagyunk, akkor ismerjük az ő értékrendjét. Ha ismerjük az ő értékrendjét, akkor bizonyára tudjuk azt is, hogy ő ezt az évet hogyan ítéli meg. Én sokszor azt hiszem, azért nem teszem ezt, mert félek attól, hogy valami erős kiigazításra van szükség, és ha erős kiigazításra van szükség, akkor két dolgot tehetek vele. Az egyik az, hogy elfogadom és megcsinálom, a másik az, hogy elfogadom és nem csinálom. Csak az rettenetes dolog. Úgy szokták mondani a világban, ugye a törvény szerint is, hogy hát a törvény nem tudása ugye nem mentesít a dolgok alól, de azért sok szempontot figyelembe véve enyhítő körülmény, ha valaki olyasmi valamit tesz, amiről nem tudott, hogy nem szabad. És az ember, én legalábbis sokszor úgy vagyok, hogy mintha ettől egy kicsit óckodnék, hogy megtudjam a pontos dolgokat, mert akkor azt szerint kellene élnem. Na, és hát most szeretnék akkor egy icipici kis tesztet csinálni, és ez pedig a gyülekezet lenne. És ez egy hálátlan szerep, mert igazából egy emberként én nem látom a gyülekezetet, még akkor is, hogyha vezető vagyok, és sok dologban belelátok, nagyon sok dologban nem látok bele, legkevésbé a testvérek szívébe. A kis csoportot, ahova járunk, talán azt ismerem a legjobban. Ott sem mindenkit, de azért sokszor megnyilatkoznak a testvérek, a feltett kérdésekre bátran, őszintén válaszolnak egyelőre, még úgy tűnik, hogy ez jól működik. De úgy gondolom, mint gyülekezet, érdemes azért elgondolkodni, talán ez van mindegyikünktől ilyen értelemben a legtávolabb, abból a szempontból, hogy megítélje, de érdemes végigszaladni ezen a dolgon, és a teljesség igénye nélkül szeretnék végigmenni, talán ez is ébreszt majd bennünk gondolatokat, hogy elgondolkozzunk a saját életünkön, és elgondolkozzunk kisebb vagy nagyobb közösségünknek az életén, hogy mi történt velünk 2007-ben. Hát a gyülekezetben mi történt? Hát a legnagyobb esemény talán az volt, hogy Montiék visszajöttek, és nem maradtak kint, de a nagyon nagy esemény, úgy láttam, hogy hála Istennek ilyen nagy tragikus események sorozata nem volt. A gyülekezetnek az életében folytak a különböző alkalmak, talán azt lehetne mondani, nem volt építkezés, voltak gyülekezeti alkalmak, csendeshetek, táborok, nyelvi órák, imaórák, csoportórák, istentiszteletek, ifjúsági istentisztelet, karácsonyi koncert, férfi nap, csendes nap, barkás délután, ilyen evangelizációval összekötve. Tehát történtek dolgok, de olyan kirívó dolog nem jutott eszembe, ami azt hittem már jelentkezik valaki, oda, de nem. Tehát, hogy valamilyen szempont szerint talán olyan átlagos volt az évünk, nem volt kiugró. De azért érdemes végignézni, hogy mit történtek ebben az évben. És talán itt mindenki arra is gondolhat, hogy mit kaptam az Isten igéjéből, a gyülekezetben, a testvérektől, vajon én mit tudtam adni. Tehát azért vannak történések, de talán nem nagy változások. Akkor a második kérdés az, hogy az egyes események, változások mit eredményeztek. Számomra egy dolog maradt, ez mondjuk elég kiskört érint, hogy a vezetőség Kisoroszliba elment egy hétvégére, hogy áttekintse az egész gyülekezetnek a dolgait, és nem az egyes problémákkal foglalkoztunk, hanem azzal, hogy milyen víziója lehet ennek a gyülekezetnek, mi az, amit jól teszünk, mi az, amit változtatni kéne, és a számomra ez volt, ezt jelentette a legnagyobb változást, legalábbis odáig, amíg a látlelet kialakult. Mert ugye ez májusban volt, és nagyon szép dolgokat fogalmaztunk meg. Tudom, rám is rettenetes sok feladat hárult, de hogy mennyit tettem belőle, na majd arról később. A harmadik kérdés az, hogy felismertük-e az ő akaratát, szavát, véleményét rólunk. Úgy láttam, hogy ebben az évben, azon a hétvégén ismertem föl, mint gyülekezet egységesen, hogy Istennek mi az elképzelése, hogy hogyan tovább. Aztán úgy gondolom, hogy ebben részben ki is merült a nagy előrelépés, főleg az én életemben, mert tudtam, hogy mit kell tenni, de valahogy olyan bonyolult dolgokat kellett volna csinálni, amihez nagyon nehezen fogtunk hozzá. Gondolok itt a lelkigondozói szolgálatra, és hát eltelt fél év, mire összejött egy megbeszélés, a megbeszélésből az lesz, hogy ma elkezdünk valamit, azt is jó körvonalasztuk, de még mindig nem sikerült előrébb lépni. Negyedik kérdés, vajon közel kerültem-e Istenhez? Na hát ezt a gyülekezettel kapcsolatban aztán végképp nem tudom, csak reménykedni tudok, hogy közelebb kerültünk az Istenhez. Néhány esemény azért, ami történt, az nem mindezt igazolja. Aztán az ötödik kérdés az volt, hogy a mennyei atyánk hogy értékeli ezt az évet. Én úgy gondolom, hogy úgy ítéli meg Isten ezt az évet a gyülekezet szempontjából, hogy adott egy látást, adott egy megoldást. De talán a felismert úthoz képest keveset tettünk meg. Ezt mindenki gondolja végig, mert meglátom, hogy ki tudok-e menni a kapun. Aztán még egy gondolat támad bennem, hogy többet kellene foglalkoznunk az evangélium továbbadásával. Az egyik imaórán döbbentem meg, amikor Józsi hozta az igét, hogy miért jött az Úr Jézus, és hát nem tudom, hogy hányszor olvastam már azt az igét, nem merem mondani, hogy ezerszer, de biztos, hogy több százszor, és úgy megfogott engem, hogy azért jött az Úr Jézus Krisztus, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És bennem mindig csak az volt, hogy igazából megkeresse. Hogy mindig valahogy keresni azt, aki még nem hívő. És hogy micsoda fontos dolog, hogy amit megtaláltunk, azt meg is tartani. És úgy gondolom, hogy ebben a vonatkozásban az én életemben nagyon, hogy mondjam, hátul szerepel az evangélium továbbadása, hogy egyrészt megkeresni és megtartani azt, ami elveszett. Kívánom a testvéreknek, hogy egy áldott emlékezést 2007-ről, úgy gondolom, hogy ha ez az megemlékezés megtörténik, akkor talán bűnbánat is lesz a szívünkben, lesz hálaadás a szívünkben, de hogyha ez megtörténik, akkor egy valami történik. Közelebb kerültünk Istenhez. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy te mindent megtettél, hogy a te közeledben maradjunk. Köszönjük azt, hogy Ádámban mi is elfordultunk tőled, és hogyha, mintha te olyan riadót fújtál volna, hogy mindent megteszel azért, hogy ez a kapcsolat helyreálljon, ez lépésről lépésre meg is valósult. És köszönjük így neked az Úr Jézus Krisztust, aki eljött hozzánk, és megérthettük, hogy ő értünk jött. És te látod, édesatyánk, azt, hogy ismét eltelt egy év, és te látod leginkább, hogy hogyan. Hadd kérjünk téged, hogy mi magunk, hadd lássuk meg, hogy milyen is volt ez az év a te szemszögödből. Te adj ehhez kellő alázatot, kellő elcsendesedést. Hadd emlékezzünk erre az évre úgy, mint olyan évre, amelyekben te vezettél bennünket, ahogy az igében olvashattuk, hogy azonban a 40 éven keresztül is, még ha engedetlen is volt az a nép, te vezetted őket. Hadd ismerjük föl a te kezed nyomát ebben az évben is, és hadd tudjunk épülni, és hadd tudjunk erősödni 2008-ra, hogy valóban a te dicsőségedre éljen ez a gyülekezet, ezek a csoportok, a családok, a házasságok, és mi magunk, mint a te gyermekeid, akik pedig még nem ismernek téged, hadd ismerjenek meg téged, hadd legyen segítség a számukra ez az év utolsó napja, vagy a következő időszak, hogy felismerjenek téged. Hadd kérjük mindezeket tőled az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.